De nagyon jól időzítettünk, ugye, mert mától azonnal intézkedések éppen a kormányzatnak már is próbál valamit, legalábbis egy ilyen regisztrációs bejelentési kötelezettséget a gyártóknak vagy az export felé. Mindjárt ezt is tisztázunk, hogy pontosan mi ez. Szarka Lászlóval, a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség elnökével beszélgetünk majd. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
No, hát az első kérdés, hogy ezt az ágazaton belül is látják ezt az áremelkedést?
Természetesen, igen, abszolút. Ez egy nagyon jelentős kihívás, az a drasztikus gyártási költség árobbanás, ami nyersanyagpiaci oldalról jelentkezett számos építőanyag szegmensben, és ez az, amely gyakorlatilag minden olyan építőanyagot, építési terméket többé vagy kevésbé esetenként nagyon jelentősen érint, ahol import összetevőket, akár részegységeket, akár nyersanyagokat, alapanyagokat, a gyártási kiinduló alapanyagokat kell felhasználni, és olyanokat, amelyeket üzemméret okokból a vállalatok minden országban jellemzően csak néhány, az értékláncban néhány óriási nagy szereplőtől, hát a vegyipari építőkémia szereplőtől szereznek be.
Mekkora volt ez a drágulás?
Ez nagyon eltérő volt az egyes területeken. Markánsan visszaköszönt benne ez a fajta világpiaci nyersanyag árubbanásnak a hatása. Tehát azokon a területeken, ahol saját nem volt kitéve a gyártás ilyenfajta alapanyagpiaci kihívásnak, mert például belföldi kitermelésben, bányából realizálódtak a gyártásra szükséges alapanyagok nagy része, például az égetett tégla vagy kerámia termékeknél. Ott utólagos infláció követő, egyéb energiaköltség növekedés lekövető néhány százalékos emelkedés volt és stagnálás. Viszont szöges ellentétben állt ez azzal a területen, amit például az EPS hőszigetelanyagok piacán el kellett, hogy szenvedjenek a gyártók, miatt 70%-os a kitettsége az alapanyagban, tehát az alapanyag gyártási kiinduló alapanyag költségben foglalt arány, az 70%-os, és a világpiacon az EPS gyöngynek az ára száguldani kezdett nagyon gyorsan január végétől. Ahhoz vezetett ez a kínai gazdaság újraindulásával párhuzamos egy rendkívül erős elszívhatás keletkezett, és a világon nagyon erősen sok területen egyszerre kezdtek építkezni és leállított projekteket újraindítani, hogy 85%-kal nőtt meg az EPS gyöngynek az ára a világpiacon, és emellett még részlegesen hiány is keletkezett, amit azt később lehetett kezelni. Tehát, hogyha összeszorozzuk, akkor az azt jelenti, hogy 59%-kal kellett volna, hogy többe kerüljön, nem számítva a bérkorrekciókat és egyéb tételeket. Ennél némileg kevesebbet emeltek a gyártók ebben az esetben, de ez is húsba vágó volt, az 50-55%-os mért emelkedés. Ebből remélhetőleg hamarosan vissza lehet menni, mert visszafelé, ahogy a nyersanyag...
Hát ahogy felpörög a termelés, gondolom akkor ebből is azért nő a kínálat, és ez lejjebb szoríthatja az árakat.
De ez az
EPS hőszigetel, ez a Hungarocellnek az alapanyaga, ugye?
Polisztirollal.
Pontosan így van, igen.
Jó, mert
igen.
Hogy az átlag ember csak így
igen.
Is.
Akkor ez az extra profit, amire vadászik a kormány, ez létezik vajon? Vagy ez önmagába véve még inkább korlátozzák is magukat a gyártók, mert hát nyilván kereslet visszafogó hatása lehet, hogyha minden emelést beépítenek az áraikba.
Igen, ez elhangzott ilyen formán több fórumon is, ez a bizonyos extra profit. Ez az értékláncnak úgy látjuk, hogy az alacsonyabb szintjén realizálódik, tehát a nyersanyag, kiinduló nyersanyag gyártásnál ott bizony most jelentős extra profit lehet a vegyiparban, és ezek általában nagy és külföldön székelő vállalatok általában. Amiről még tudunk, de az nem tartozik a szövetség tagságába, gyakorlatilag a bánya ipari nyersanyag kitermelő vállalatoknál hallottunk ilyenről, hogy egy jelentősebb eredmény halmozódott föl, ilyen fajta tagok nincsenek, tehát ez hát egy...
Rájuk, ha jól értem, valami kevéssé fog hatni a magyar kormány szigora, hogyha egy nagy külföldi importőr van. És az jutott eszembe még egyébként, hogyha már importról beszélünk, és világszerte néhány gyártó van, például ennél az EPS hőszigetelő anyagnál, akkor vajon a forint árfolyam, ami ugye megint nem annyi, mint amennyi volt még a pandémia előtt, gyanítom, ez is belejátszott a drágulásba.
Igen, azoknál a tételeknél, ahol megjelenik valamilyen módon az euró árfolyam szerinti vásárlás, egyébként érinti a gépkarbantartásokat is, és a gépvásárlásokat a gyártási gyártósoroknál és a gyártási folyamatban. Ott mind-mind megjelent ez. Emlékszem, hogy a pandémia elején, tehát körülbelül, sőt, több mint egy éve, tehát tavasszal 330 forint körül járt egy euró. Ez 367-ig változott idén februárra, a Covid második, sőt a harmadik hulláma során, és ez nem segítette ezt a alapanyagbeszerzést a gyártóknak. Tehát itt, hogyha egy picit erősebb tudna lenni tartósan a forint árfolyam, az nagyon sokat segítene. És hozzáfűzöm, hogy ez egy olyan tétel volt, olyan tényező volt itt a árfolyam változásnál, aminek fundamentális oka nem látszott. Tehát úgy gyengült meg a forint, hogy igazából ennek a gazdasági okai nem látszottak.
Igen. És menjünk tovább a termékpalettán. Ugye beszéltünk erről a bizonyos hőszigetelő anyagról, ami hungarocell, bocsánat, hogy így szakmaiatlanul, de így értik az emberek. Mi a helyzet az építőkémiai termékeknél, mindenféle ragasztók, színező vakolatok, stb., mert úgy észleltük, hogy itt is volt derék drágulás, ennek mi az oka? Nem tudom, műgyanták, betonacélú,
például, így van.
Most a betonacél az más, de most akkor maradjunk ezeknek a kémiai termékeknél,
kémiai, aztán majd végig megyünk. Termékek, kötőanyagok, színezőanyagok, oké. Okay.
Az építőkémia termékeknél az látszott, hogy a különböző összetevők, nagyon sokféle gyártási összetevő van, és ahogy említettem, ez a gazdasági felpörgés, ami egész Európában, sőt világszinte jelentkezett, ott ahhoz vezetett, hogy az ilyen nyers és alapanyag gyártók, tehát amelyikből a építőkémia gyártók a végső terméket létrehozzák, nem tudtak eleget a piacra vinni, és egyik napról a másikra szűntek el alapszintű fontos végtermék összetevők, tehát szabályos verseny zajlik a piacon értük, és azonnali árak vannak, amin el kell fogadni az építőkémia termékgyártóknak, mert különben nem tudják befejezni a termékgyártást. Ez azóta ez a mondjuk így kis hisztérikus állapot, ami a második negyedévben zajlott, ez normalizálódott, de egy magasabb, jóval magasabb árszinten rögzítődtek olyan fontos alapanyagok, mint a PUR bázisú összetevők 25-30%-os emelkedést lehet látni, szilikonnál 15-20-at, az akrilnál pedig szinte legalább 20%-ost. A műgyanta alapú anyagok, tehát az ipari padló, burkolatok és egyebek szenvedték a legnagyobb emelkedést, az epoxi gyanta összetevő ára, epoxi összetevők ára a beszerzési oldalon az 40-60% között nőtt típustól függően, ami elég drámai. És így utóbbi termékcsoportnál 40-45%-os emelkedés is létezett. Reméljük, hogy ez vissza fog idővel rendeződni. Ide vág, hogy még március végén a Építőkémiai és Vakolat Szövetség, az Építőanyag Építési Termék Szövetség segítséget kért szakmai támogatást a Külügyminisztériumtól pont ezzel kapcsolatosan, és kapott is egy részletes piackutatási anyagot néhány ígéretes lehetséges kontakttal. Ez hosszabb távon rendezheti a több lábon állást, de az látszik, hogy az értéklánc a sok szintjein, tehát az alapszintű vegyipari feldolgozói oldalon nagyon nagy a építőkémia termékekre vonatkozó kitettség.
Hát ugye megint egy néhány világcég, mint a BASF gyártja ezeket a termékeket, és szállítja világszerte mindenhová. Itt is azért volt termelésben is sennakadás, volt egy tűzeset, ahogy én erről olvastam az összeállításban. Tehát itt is az van, hogy egyrészt ugye egy-egy gyártó pandémiás problémákkal küzd, plusz erre rárakódik a forint árfolyam, a hatása, és akkor már is megvan a drágulás.
Hát jelentő. És az újrainduló gazdaságok, igen. Ugye, és a keresleti oldali, igen, nyomás.
Mi a helyzet az égetett téglával, cseréppel, stb. Azok mennyire drágultak meg?
Ott egy számjegyű infláció követő utólagos korrekció látszik. Amellett is, hogy a gyártási költségnek a közel felét az energia teszi ki, és a versenypiaci energia másképp árazódik, mint a lakossági, tehát itt az elmúlt egy évben, másfél évben jelentősen elszaladt ez a tétel. Akik előre lekötött módon tudtak nagy mennyiséget, még a kedvező bármennyi, ott ez kevésbé jelentkezett, de volt, ahol bőven kétszámjegyű módon, és nem egyessel kezdődő módon emelkedett meg a költség. Ezt ki kellett gazdálkodni, és egyben 0 és 5% közötti.
Az még mondjuk ilyen inflációnak megfelelő, az nem annyira vészes. Mi a helyzet az olyan alapanyagokkal, amit itt a Balázs említett egy mondat erejéig, ez a betonacél, építkezési faanyag, vezetékek, stb.
A szövetségünk tagjai nem gyártanak ilyet, azt elmondható azonban, hogy az acéltermékek nagy része importból származik, és korábban Kína szállította, a kínai acélgyártás szállította az acéltermékek piacára az összes világvolumennek körülbelül az 50%-át, és a járvány lecsengésével, mivel ott náluk hamarabb ment ez végbe, mint a világ többi részén, a gyors újraindítás érdekében visszatartották a volumennek egy részét, amit később elmúlt másfél-két hónapban ugyan korrigáltak, de ez egy rendkívül erős árobanáshoz vezetett, és 100%-kal, vagy akár feldolgozottsági fokta függően, akár még nagyobb mértékben is többe kerülnek az acéltermékek most, mint korábban.
Akkor nézzünk
egy... beépül a gyártásba is.
Tehát az ezt akartam kérdezni, mert eszembe jutott, hogy akkor mi van a nyílászárokkal, amiből viszont vannak gyártók Magyarországon, és ahhoz ugye fatermékeket, meg acélszerkezeteket kell használni, hát meg műanyag terméket, igen.
Ez mind-mind begyűrözött az ablak gyártásba is, de megemlíthetném az áthidaló elemeket, ahol az acéltermékek szintén megdobták a gyártási költséget valóban. Ami a nyílászárókat illeti, ott a gyártóknál egy része igyekezett úgy kialakítani ezt a területet, már itt az árkorrekciót, hogy a 10% hozzávetőleges kényszerű emelés fölé az ilyen tételek miatt egy átmeneti mozgó részt tettek, ami hogyha a költségtétel megszűnik, akkor az le is fog róla kerülni. Vasalatoknál 10%-ot tett ki korábban a költséghányad, ez felugrott 27-30%-ra az elmúlt hónapokban, tehát ez egy jelentős növekedést tett ki. A műanyagipari drágulás az a műanyag profiloknál jelentkezett, illetve a fa területen viszont azt lehetett látni, hogy a importfából, tehát ez általában Németországból származó fát szokott jelenteni, onnét ez akadozni kezdett az ellátás, tehát itt gyakorlatilag egy visszatartó hatás érvényesült, a Német Faipari Szövetség kérte a német faexportnak a korlátozását. Uh-huh. Tehát hasonló intézkedések megjelentek Németországban is, mint itthon az elmúlt napokban.
Építőanyagoknál, vagy így az építőiparban létezik ilyen index, ilyen inflációs alindex, tehát ami az anyagokkal súlyol, vagy felhasználásukkal súlyozva, mondjuk itt lehet mutatni egy számban.
Mert ugye hallottunk 70%-os áremelkedésről, meg 5-ről.
Így van, nyilván attól függően, hogy egy épületben, vagy egyáltalán az építőipari ágazatban mennyi kerül felhasználásra, lehetne valamilyen mutatót képezni, van-e ilyen?
Hát nagyban függ a technológiától, illetve hogy mi épül, nagyon nagy különbségek adódhatnak, hiszen ha csarnoképítésről van szó, amiben most elég sok várható, és ez összefügg a most nemrégiben meghozott intézkedésekkel, ha megnézzük, akkor ott elsősorban beton összetevőket, tehát a betonacélt, cementet, elsődleges bányászati termékeket, illetve sok esetben szálas hőszigetelanyagot kell felhasználni. Így ezeknek az áremelkedése, és különösen az előbbieké, hiszen a szálas szigetelőanyagok csak kismértékben emelkedtek energiaköltségek okán, gyakorlatilag ezt hivatott részint kezelni, de szertágazó hatása, hiszen azt a lakosság is érzi a bőrén, természetesen mindenki.
Na, a politika beavatkozott, és élünk a gyanúperrel azért, hogy ugye van egy csomó pénz a piacon, mindenki tud lakást építeni, felújítani, a lehető legrosszabbkor jött ez az építőanyag drágulás, de ez ennyire fajsúlyos kérdés az építőiparon belül a lakossági építkezések? Hogy muszáj volt belépni a politikának ebbe a kérdésbe? Hogy látja?
mindenképpen egy fontos és eddig átmenetileg legalábbis a tavalyi évet, ha tekintjük, kevésbé kiaknázott lába volt, ami új, örömünkre újraindult a csok kibővítése nyomán, és mindenki, az egész építés gazdaság belépve gyártókat arra számított, hogy ez egy nagyon jelentős húzóágazat lesz 2021-ben, beleértve az új lakásépítéseket és a korszerűsítéseket is, amelyekre adtunk be javaslatokat, többek között a felújításra, hogy ez egy alap legyen, ne pályázat, és hogy legyen gazdaságfehérítő hatása, tehát számla ellenében történjenek a felújítások, ami kiterjed a díjra, munkadíjra és az anyagra egyaránt. Na most, hogyha a volumeneket nézik, akkor úgy néz ki a hozzávetőlegesen a piac, hogy a megbízás tömeg 60%-a állami intézményi, illetve önkormányzati projekt, 20%-ot tesz neki körülbelül a versenypiacnak, tehát az ipari termelő szférának a különböző telephely beruházásai, és 20% a lakás piac lakossági
20%
a kapcsolatos csak terület.
Hát az nem tűnik olyan nagyon soknak. Azt hittem, hogy nagyobb a baj. Milyenek a kilátások egyébként? Mert több helyütt, többféle építőanyagnál elhangzott az, hogy talán, hogyha felpörög a termelés, akkor visszamehetnek az árak egy normális szintre. Ha most egy mezei építkező itt áll és hallgatja ezt az adást, akkor mit tanácsol neki? Várjunk egy kicsit, vagy fizessük meg ezeket a magas árakat, és nyeljük le a békát?
Ebben, hogyha lenne egy ózsgömböm, akkor könnyen lehetne előre jelezni. Az biztos, hogy lesz valamilyen visszarendeződés. Az időhorizontja az, ami bizonytalan, és ebben nagy óvatossággal vannak a vállalatok. Különböző előrejelzések vannak. Azt gondoltuk korábban is, hogy nyáron gyakorlatilag mostanság az év közepetáján a nyersanyagpiaci árubanás megáll, meg és stabilizálódik, aztán egy visszaereszkedés következhet be, de hogy a korábbi árszinteket sikerül-e ismét elérni, az még sajnos bizonytalan. A helyzeten nagyon sokat segíthetne a keresleti oldal összetésében.
Én ezt nagyon osztom, ezt a véleményüket, láttam ezt a javaslatukat.
Vagy az időhorizontját kitolni a intézkedéseknek, tehát adott esetben a felújítási otthon felújítási támogatás ne jövő év végéig, hanem egy tovább tartson, és így a felfokozott kereslet időben egy kicsit ki tudjon simulni, illetve fel tudjon készülni.
Igen, ezek a pillanatnyi, meg ilyen szezonális támogatások ugye még plusz koncentrálják a keresletet, tehát még rátesznek egy lapátra, hogy lehetőleg jó nagy drágulás legyen, amikor nem tudom, kedvezményes áfa eddig az új lakásra, aztán mégis meghosszabbítjuk eddig, akkor most lehet 2 évig felújítást támogatni, akkor mindenki rohanjon a felújítási piacra, tehát ezek nem tesznek jót az áraknak.
Igen, igen, tehát a konjunkturális hullámzás megnehezíti a tervezést, ezt az iparág többi szereplőjétől is lehet rendszeresen hallani, és ez ahhoz is vezet, hogy az építőanyag árak és a nyersanyagpiacok is hullámoznak adott esetben, most ezt világszinten láthatjuk sohasem látott mértékben, nyilván ennek a pandémia a fő oka. Viszont ez sokat segítene adott esetben. Ide vág például, hogy a bejelentett lehetőségek, amikre tavaly szeptemberben ősszel, október folyamán került több lépésben sor, elhalasztott vásárlásokhoz vezettek a piacon, amelyek ide januártól jelentkeztek. Igen. Például. Ebben a folyamatban a hivatkozott EPS hőszigetelő anyag például 15-20%-kal lettek olcsóbbak az ősz folyamán, mert
nem volt rájuk kereslet.
Egyik oldalról, de a nyersanyagpiac is megengedte még akkor. Ennek ellenére kevés volt a vásárlás.
Ugye most meggyőzött bennünket számokkal, érvekkel, hogy maguk a gyártók nem felelősek ezért az építőanyag ár robbanásért. Na, de a kereskedők, erre van rálátása? Hogy mondjuk érzékelik a kereskedők, hogy megnőtt a dolog, és a gyártók visszafogott áremelkedéseit ők tovább súlyosbítják azzal, hogy nagyon...
A gyors meggazdagodás.
A gyors, na, hát mondjuk ki, igen.
Az összességében az látszik, hogy itt a információnk alapjában nem voltak változások érdemben. Lehet, hogy vannak olyan helyek, ahol ez tetten érhető, de összességében az látszik, hogy több mint 1000 kereskedelmi aktív kereskedelmi vállalkozás működik az építőanyagpiacon Magyarországon. Összevetésképpen azt lehet mondani, hogy Ausztriában kb. Harmad ennyi van, csak egy hasonló piacméretről van szó. És a céljuk minden esetben az is különösképpen most, hogy a hiány az orvosolattól legyen, hogy folyamatos ellátást legyen. Eléggé nagy nyomás alatt dolgoznak, az látszik, hiszen a disztribúciós szerep az övék. Ez azt jelenti, hogy nem csak szakszerű tanácsadást kell adni, időre történő kiszállítást, akár egy mikroméretű kontingenseket is, hanem finanszírozni kell a nagy projekteket sok esetben hónapokig. Ez nagyon erős előre finanszírozásban vesznek részt. Azt viszont tudom mondani, hogy a piacon a nagyon látványos szem előtt lévő, mondjuk így, hogy hiperek, tehát a Barkács áruháznak, teljesen egyedi és eltérő üzleti modellben dolgoznak, mint a nevezzük így klasszikus tüzépek, építeni a kereskedések, mert nagyon pici kiszerelésekkel kell dolgozniuk, sokkal, de sokkal magasabb költségszinten, és adott esetben, hogyha ez kedvező helyszínen, lokáció párosul, akkor lehet, hogy ottan magasabb eredményt érnek el, például Budapest vonzás körzetében. Ilyen lehetséges. De alapvetően és általánosan az látszik, hogy
jó, de az nem extra profit, hanem a működési jellegükből.
Az a működési
ahogy említette, a kiszerelés kicsinysége és az egyebek.
Így van, de ez nagyon látványos.
Igen, lehet, igen.
Főleg, amikor lakossági kis beszerzések vannak.
Igen. Hát jó, nagyon köszönjük ezt a körképet, sokkal jobban rálátunk erre a területre, úgyhogy jó munkát és szép napot kívánunk.
Köszönöm,
viszont hallásra.
Köszönjük.
Szarka Lászlóval, a Magyar Építőanyag és Építési Termékszövetség elnökével beszélgettünk. Svitani hírei jönnek, utána a már itt várakozó Várkonyi Gáborral fogunk autós dolgokról beszélgetni.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.